Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai naprakészben az ország legforróbb témájával foglalkozunk, a döntéssel, amely Románia Európai Uniós csatlakozása óta a legmeghatározóbb. Az ország határellenőrzés nélküli Schengeni övezethez való csatlakozásáról van szó. Történelmi pillanat, történelmi szavazás volt a mai Románia számára, annál is inkább, mert az ország Schengeni térséghez való csatlakozásának története hosszú és kanyargós úton vezet végig. Mindez az Európai Unióhoz való csatlakozással kezdődött 16 évvel ezelőtt, az eredeti céldátum 2011 ősze volt, akkor Hollandia és Finnország vétózott, de nem ők az egyetlenek, amelyek az elmúlt időszakban ellenezték a csatlakozást. Gyakorlatilag minden jelentősebb EU-s tagállam jelezte fenntartásait, az úgynevezett együttműködési és ellenőrzési mechanizmusra mutogatott, amely néhány hete megszűnt, és lám a Schengen-tagság körül továbbra is kérdőjelek vannak. A tagállamok bel- és igazságügyi minisztereinek a tanácsa ma egy hosszú egyeztetést tartott, amely nem volt mentes a feszültségektől, Európa az osztrákok kivételével összefogott Románia érdekében, de ez nem volt elég a győzelemhez. 2023. január 1-én elmarad az öröm. Románia egyelőre nem lesz a Schengeni övezet tagja. Ausztria vétót emelt, csatlakozott hozzájuk Hollandia is. Elméletileg a hollandok ellenszavazata egyébként annak köszönhető, hogy Romániáról és Bulgáriáról összevonva szavaztak, Hollandia-Románia csatlakozása mellett volt, viszont Bulgária csatlakozását ellenezte, és ezért csatlakozott Ausztriához. De az a lényegen semmit nem változtat, ilyen az Európai Uniós szavazás intézménye, a tagállamok elutasították a csatlakozást, annak ellenére tették ezt, hogy korábban az Európai Bizottság közölte, Románia megfelel a csatlakozási feltételeknek. Erről beszélgetünk tehát a mai naprakészben, előbb Vince Loránt európai parlamenti képviselővel, majd Arató László, Brüsszelben élő és dolgozó, Európai Uniós ügyekre szakosodott újságíróval. Most Vince Lorántot köszöntöm. Jó napot kívánok, képviselő úr! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot, köszönöm szépen a meghívást.
Született egy döntés a tagállamok bel- és igazságügyi minisztereinek a tanácsán. Várható döntés volt ez?
Hát tulajdonképpen az elmúlt napokban történtek fényében várható volt, de egy korábbi pillanatban volt várható. Még egyelőre csak a rövid hírt láttuk, nem tudjuk, hogy végül mi lesz a bel- és igazságügyi miniszterek döntése, mi a határozat tartalma. Annyit tudunk most, hogy Horvátország határellenőrzésének a megszüntetését elfogadták a bel- és igazságügyi miniszterek, Románia és Bulgária esetében pedig Ausztria mellett Hollandia is vétót emelt, mert a két ország egy csomagban van, Hollandia csupán Bulgáriát ellenezte, Ausztria mindkettőt, de így együtt a csomagban tulajdonképpen a két ország mindkét tagjelölt esetében vétót emel, de ismétlen nem tudjuk, hogy mi a további döntés tartalma, vannak-e új határidők, vannak-e a jövő évre vonatkozó becslések. Mindenképpen egy szomorú pillanat, nem csak Románia számára ez a döntés, hanem az egész európai intézményrendszer számára tulajdonképpen, hiszen becsapott két államot az Európai Unió. Azon, hogy ezt ki lehet mondani, tehát megígérték Romániának és Bulgáriának, hogyha bizonyos feltételeket teljesítenek, akkor a határellenőrzés megszűnik az illető országok és az Európai Unió között. Ők teljesítették a feltételeket, és a csatlakozás mégsem történt meg. Tehát ez becsapás, és az Európai Unió a továbbiakban hiába állítja magát, hogy működik európai szolidaritás, nem működik, vagy csak addig működik, amíg egy kelet-európai ország esetében kell ezt a szolidaritást érvényesíteni.
De hát az Európai Unió a hibás itt ebben a történetben, mert azt láttuk, hogy az európai tagállamok, az Európai Unió tagállamai összefogtak Románia mellett, és mindenki megpróbálta Ausztriát jobb belátásra bírni, és hogy ez nem sikerült. Titus Corlezian, egykori külügyminiszter mondta azt, hogy erkölcstelen és öncélú Ausztria magatartása, és a hazai hírtelevíziók arról beszéltek, hogy mennyire jó az, hogy mindenki felsorakozott Románia mellett. Tehát ki a főbűnös?
Ez így igaz, de a döntést az Európai Unió égisze alatt hozták meg. Ez az Európai Unió hivatalos döntése. Nem Brüsszel, hanem a tagállamok, és ebben az esetben egy hangú döntést kellett hozniuk a tagállamoknak. Két tagállam nem értett egyet, tehát az egész unió nem hozta meg a megfelelő döntést. Tehát ez az Európai Uniónak a kudarca. A Ausztria felelőssége ezen belül sokkal nagyobb természetesen, egy abszolút nacionalista, köldök néző álláspont az ausztriai érvekkel, észérvekkel védhetetlen. Tehát tegnap délután találkoztam Néhámer kancellárral, osztrák kancellárral itt Bécsben, és nem tudott olyan érveket mondani, egyszerűen amely indokoltá tenni a vétót. 100 000 migránsról beszél, akik közül 75 ezeret egyetlen országban sem regisztráltak. Ennek az égvilágon semmi köze nincs Romániához. Ezeknek a migránsoknak kevesebb, mint 1%-a, ha valaha járt Romániában. Sokkal mélyebb problémák vannak, és ahogy ő beszélt, tulajdonképpen az egész Schengeni övezetet megkérdőjelezte, az egész Schengeni övezet ellen beszélt, és akkor ez már igen, az Európai Unió ellen beszélt az osztrák kancellár.
Mi vezetett el odáig egyébként, itt Ausztriáról beszélünk, hogy Ausztria tulajdonképpen elment a falig, és egyszerűen most már azt látom én, hogy nem volt kiút ebből, tehát hogy nem tudott visszalépni már, és tényleg csak a belpolitikai helyzettel magyarázható az a cinizmus, amit Karl Nehammer osztrák kancellár képviselt, vagy ahogyan viszonyult Romániához, illetve ez a Schengen kérdéshez?
Pontosan, kizárólag belpolitikai okai vannak. Az, hogy Ausztriában az osztrák néppárt meggyengült, az egyik tartományban, alsó Ausztriában a népszerűségi listán az első helyről abszolút előrevetíthető győztesként a tartományi választásokon a harmadik helyre esett vissza, és ők úgy gondolták, hogy az egyetlen kártya, amit elővehetnek, az a migráció, mert ezzel így megelőzhetik a szabadságpárt előretörését, amely a maga szélső jobb politikájával ezt a témát meglovagolhatta volna, ezt akarta a kormány megelőzni, ezt meg is tette, és hát ennek áldozatául esett Románia, meg hát az európai együttműködés is.
Vince Lorent európai parlamenti képviselő, a Naprakész vendége, a schengeni csatlakozásról, a kudarcról beszélgetünk. A hazai média, főként a bukaresti média egyfajta harcként állította be a mai szavazást. Arról beszéltek, hogy sorsdöntő szavazás előtt áll az ország, történelmi pillanat előtt áll az ország. Ennek megfelelőek voltak a tárgyalások is, ennek megfelelő volt a tárgyalások hangulata is, vagy ez csak újságírói túlzás?
Nem, valóban a román diplomáciának egy nagyon intenzív, nagyon erős időszaka volt ez. Azt gondolom, hogy stratégiai szempontból hibátlan. Mindenki felsorakozott mögéje, és mindenki tette a dolgát, az államelnöktől, miniszterelnök, belügyminiszter, többi miniszterek, a pártok, mi európai parlamenti képviselők itt heteken keresztül, de nem ezen múlt sajnos, tehát úgy tűnik, hogy ezek az észérvek, ez a hibátlan teljesítés, mert ugye a technikai feltételekről kellene szóljon ez a csatlakozás, és csak kipipálniuk kellett volna a belső bírságügy minisztereknek, nem most, hanem 11 évvel ezelőtt, hogy Románia készen áll a csatlakozásra, és mégis ez a negatív döntés, és valóban hatalmas várakozás előzte meg Romániában, hiszen Romániában a lakosság nagy része utazik, kényelmetlen a határon való várakozás, gazdasági szempontból hatalmas károkat okoz, tehát nyilvánvaló, hogy felfokozott várakozás előzte meg, és én azt gondolom, hogy valamilyen következményekkel is járni fog. Persze egy idő után elcsendesedik a most frusztrációból is okozott erőteljesebb vélemény, de ez nem maradhat következmények nélkül az Európai Unióban sem, Brüsszelben sem, az Európai Néppárt helyzetével kapcsolatban. Ennél izolacionistább és ennél Európai Uniót rombolóbb magatartás nem igen volt az elmúlt években.
Említettem itt korábban Titus Corlacianak a ma reggeli kijelentését, miszerint Ausztria magatartása erkölcstelen és öncélú. Egyet tud érteni ön ezzel a kijelentéssel?
Persze, köldökben néző és nacionalista, amelynek nem volna helye az Európai Unióban, ráadásul ismétlem, ők olyan érveket hoztak, amelyek nem állják a helyüket.
Egyébként ez a mostani helyzet nagyon kísértetiesen hasonlít a 10 évvel ezelőtti helyzethez, akkor Franciaország készült választásokra, Nicolas Sarkozy és François Hollande szálltak versenybe az államelnöki székért, és akkor Sarkozy világosan megüzente, hogy nincs a csatlakozás ellen, de belpolitikai okokból halasztani kellene az arról való szavazást, mert a franciaországi választók számára ez egy igencsak érzékeny téma, és Párizs nem fogja megszavazni Románia csatlakozását. Most ezzel szemben Ausztria ellenkezése sokkal körmönfontabb, és arra gondolok itt, hogy az osztrák csúcsvezetés nem Klaus Johannisnak, vagy nem Nikolaj Csukönek üzente meg azt, hogy ellenezni fogja a csatlakozást, hanem a sajton keresztül. Tehát, hogy ez nem a diplomáciai gyakorlatnak megfelelő hivatalos közlemény, sajton keresztül megüzenni Ausztria álláspontját.
Már pontosan nem emlékszünk a körülményeire a ezelőtt 10 évvel történt eseményekre. Most is volt diplomáciai kapcsolatfelvétel. Ugyanezt az üzenetet az osztrákok az elmúlt héten elmondták minden romániai vezetőnek, és elmondták a sajtónak is. Itt igazából az, amit látunk, hogy ők is belpolitikai jobból döntöttek úgy, ahogy döntöttek, de akkor fel kell tennünk a kérdés, hogy előre tud-e még haladni az európai együttműködés, ha mindig arra várunk, hogy legyen egy olyan kegyelmi állapot, amikor egyetlen országban sincsenek választások, egyik országban sincsen kiélezett belpolitikai helyzet, ilyen nincs, nem is lesz. Ez akkor azt jelenti, hogy padhelyzet van az Európai Unióban, nem tudunk előrelépni. Márpedig az Európai Unió története arról szólt, hogy mindig megtalálták az előrelépés lehetőségét, mindig voltak alkuk, mindig sikerült ezeket az alkukat megkötni, és mindenki úgy állhatott fel a tárgyalóasztaltól, hogy győzött. És akkor mindenki a maga közvélemények elmondta, hogy éppen mit győzött, mit nyert az adott alkuból. Ezt borította ma fel Ausztria, és ezért nehéz lesz ebből a helyzetből tovább lépni, hiszen az európai együttműködést rengette meg alapjaiban, és talán a mai ülés után az Európai Unió már nem lehet olyan, mint a tegnap volt.
Lucián Bodé belügyminiszter a tárgyalások megkezdése előtt azt mondta, hogy hát Románia mindenek előtt tiszteletet kér. Most ezt a tiszteletet nem kapta meg Románia, vagy megkapta mindenkitől, kivéve Ausztriát?
Jó, hát ezek különböző hát nyilatkozatok és azoknak a különböző jelzők használata, meg különböző szóhasználat, de nem kellett volna ennyire túlbonyolítani ezt a helyzetet, hiszen egy technikai döntésről van szó. Ausztriának valóban az illegális migránsok helyzete volna a legnagyobb problémája, akkor felvethette volna az elmúlt hónapban, én azt mondtam a kancellárnak tegnap délután, hogy ez a 100 000 illegális migráns, aki beszél, ezek nem a múlt héten érkeztek. A belügyminiszteri tanácsát már júniusban kitűzték, tehát azt sem érhette meglepetésként. Látta azt is, hogy Hollandia esetében, Svédország esetében sikerült megoldást találni, miért nem vetették fel problémáikat korábban. Csak erre sem tudott válaszolni, mint sok más kérdésre a tegnap.
A hazai szociáldemokrata párt és a nemzeti liberális párt egyöntetűen úgy véli, hogy ez egy korábbi nyilatkozat, hogyha a Romániának nem sikerül meglépnie a schengeni csatlakozást, kiderült, hogy nem sikerül meglépnie, akkor ez növelni fogja az euroszkepticizmust a hazai állampolgárok körében, és hát lendületet kap az AUR-nak a szélsőséges politikája. Növelni fogja az euroszkepticizmust? Növelheti az euroszkepticizmust ez a kudarc? Mert hát mondjuk ki kudarc.
Egészen biztosan, és ennek a lehetőségéről már hetek óta beszélünk az Európai Parlamentben, az Európai Néppárti Frakcióban. Éppen ezt mondtuk, hogy segíteni kellene a különböző tagállamokban, így Romániában is, hogy az Európai Unióról egy kedvező kép alakuljon ki, egy támogató Európai Unió, amelynek mindenki egyenértékű része. De hogyha ezen belül a román állampolgárokat másodrendűnek tekintik, akkor az nem okozhat csak frusztrációt. A frusztráció pedig előbb-utóbb politikai cselekvésben nyilatkozik meg, ez pedig nagyon szomorú Romániára nézve. Tehát lesz jócskán tennivaló most otthon, hogy egy esetleges ilyen negatív spirált elkerüljünk, hiszen az semmiképpen nem lesz jó, hogyha Románia lakosságának egy nagyobb része eltávolodik az Európai Uniótól, az európai együttműködéstől, de természetesen ma nagyon nehéz optimistán nyilatkozni mindenről.
Amikor azt láttuk a hazai hírtelevíziókban, hogy Németország és Luxemburg Románia mellé áll, és próbálják meggyőzni Ausztriát, akkor többen azt mondták, hogy hát ha valaki meg tudja győzni Ausztriát, akkor az Németország. És lám Németországnak sem sikerült meggyőznie. Tehát csak és kizárólag, és ismét visszatérek erre, csak és kizárólag az osztrák belpolitikai csatározások számlájára írható a mostani döntés, mert ahogy ön is mondta, a kancellárnak észérvei nem voltak azokra a kifogásokra, amiket ők emeltek, és valamennyit megcáfoltak önök.
Igen, úgy tűnik, hogy az észérvek nem hatottak. Igen, Németország világosan támogatta Románia csatlakozását. Nem ismerjük a beszélgetések minden kulisszatitkát. Számomra meglepő, hogy miután kétoldalú megbeszélések kezdődtek el, utána röviddel mégis összeült ismét a tanács, és meghozták a döntést. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy az osztrákok kijelentették, hogy nem fognak erről az álláspontra elmozdulni, bármi történhet. És akkor ezért a többiek belátták, hogy akkor jó, akkor itt tényleg nincs miről beszélni. De hogyha az osztrákoknak valós ellenérveik lettek volna, biztosan Németország, Luxemburg a tapasztalatok szerint az elsők között lettek volna, akik ebből kiindulva megpróbálnak egy kompromisszumot kovácsolni. Nem volt úgy tűnik kompromisszumkötésre esély, legalábbis ami a mostani csatlakozást illeti, hogy mi lett később, ismét le meg kell látnunk a döntés határozatát, mit tartalmaz, vannak-e egyéb határidők, és mi lehet a következő lépés Románia számára.
A mostani helyzet felveti annak a kérdését, hogy jó-e ez a vétó intézménye? Jó-e az, hogy van ebben a helyzetben van egy ország, mármint az Európai Unióban van egy ország, aki bármikor azt mondhatja, hogy nem, és akkor a döntést le kell söpörni az asztalról?
Hát ez jóval bonyolultabb ennél, hiszen ahányféle döntés, annyiféle helyzet, annyiféle érdek ütközik. Könnyen előfordulhat az, hogy egy országcsoport befolyást nyer, és az ő döntése néhány kisebb tagállamot mindig le fog gyűrni. Ez meg azt jelenti, hogy az illető néhány kis tagállam mindig vesztes oldalon fog állni, ez pedig nem európai, ez biztos, hogy nem erősíti az európai együttműködést. Tehát témáról témára kell ezt megvizsgálni, és azt, hogy milyen téma mennyire érinti a nemzeti szuverenitást, hiszen végül is arról mondanak ilyenkor véleményt a tagállamok, hogy az ő szuverenitása szempontjából most a határnyitás, ez előny, hátrány, veszít vagy nyer belőle, és ilyen módon nagyon nehéz nagyon nehéz. Az első reakció ugye most azt mondja, hogy igen, rossz ez a az egyhangúság az Európai Unióban, de van néhány olyan konkrét kérdés, aminek kapcsán kiderül, hogy hát tulajdonképpen jó, hogy megvan, mert védi a kisállamok érdekeit a nagyokkal szemben, akik mindig be tudnák őket darálni.
Képviselő úr, zárásként lehet tudni azt, hogy mi fog következni ezután a schengeni állommal kapcsolatosan, vagy most egyelőre marad a gyász, marad a sebeinknek a nyalogatása, és majd egy-két hét múlva, egy-két hónap múlva majd megnézzük, hogy hogyan lehet mégiscsak felvételt nyerni, nem tudom hány év múlva a határmentes övezetbe.
Komolyan el kell Romániának gondolkodni azon, hogy a mai döntés határozatának ismeretében hogyan lép, és ezt higgadtan kell megtenni, a mai frusztráció biztosan tart néhány napig, ezen túl kell lenni, utána azonban egy mély elemzést kell végezni, hogy az a magatartás, ami tulajdonképpen korrekt Románia részéről, hogy szabálykövető, hogy betartja azokat a követelményeket, amelyeket az Európai Unió támaszt, soha nem mond ellent a nagy tagállamok javaslatainak, mindig a pozitív többségnek a része, és ennek ellenére ilyen bánásmódban részesül, ezt semmiképpen nem érdemelte meg Románia, ezt teljes őszintességgel mondom. Tehát el kell azon gondolkodni, hogy hogyan tovább, és általában a politikai cselekvés, politikai reakciót vált ki, meg kell alaposan vizsgálni, hogy ez a reakció mi legyen. Valaminek mindenképpen kell a bukaresti Európa politikában történnie ezek nyomán.
Zárjunk ezzel, Vince Lorent európai parlamenti képviselőnek. Köszönöm, hogy itt volt a Napra Kézben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget.
A Naprakészt azonban folytatjuk. Arató László, Brüsszelben élő és dolgozó Európai Uniós ügyekre szakosodott újságíróval beszélgetünk a nap legforróbb témájáról, az elmaradt schengeni csatlakozásról. Románia gyakorlatilag, hogy képzavarral éljek, a forró témára kapta a hideg zuhanyt, Ausztria és Hollandia vétót emelt, mondjuk utóbbi ország nem országunk ellen, de ez nem változtat a lényegen. Nem lehetünk Schengen tagok, most itt tartunk. Voltak napok az elmúlt időszakban, amikor nagy volt az optimizmus, de ma elérkezett a kiózanodás pillanata. A nap során példás kiállást láttunk Románia mellett. Németország, Luxemburg, Románia mellett volt, megpróbálta meggyőzni Ausztriát. László, várható volt ez a döntés, mert hogy a levegőben benne volt az, hogy Ausztria nemmel fog szavazni ma is, az nem vitás.
Valóban a levegőben benne volt, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat, de még a tanácsülés előtt is, amikor érkeztek a politikusok a megbeszélésre, akkor is inkább pozitívak voltak, és inkább bizakodtak abban, hogy sikerül ezt megoldani. Ez csak nem csak egyfajta reménykedés volt, volt ennek alapja, hiszen az Európai Bizottság hét elején előterjesztett egy javaslatot, ami a nyugat-balkáni migrációs útvonal terheinek a könnyítéséről szólt, a több intézkedést, egészen komolyakat bejelentettek, amelyek azt szolgálnák, hogy például az osztrák aggályokat el lehessen hárítani arra nézve, hogy kevesebb illegális bevándorló fog bejönni az EU-ba. De hát ez úgy látszik, hogy vagyis hát biztos is, hogy kevés volt, és nem sikerült ezt a problémát ezzel megoldani, ami és ezt több azóta is az elmúlt egy-két órában többen is hangsúlyozták, hogy igazából nagyon nem lehet már, főleg például Romániától többet kérni, hiszen valamennyi vizsgálatot lefolytatták, valamennyi jelentést elkészítették, valamennyi összehasonlító elemzést rendbe rakták, és minden amellett szó, hogy mind a három ország természetesen jogosult arra, hogy a schengeni zóna tagja legyen, és most egy olyanon bukott ez meg két ország esetében, ami tulajdonképpen az eddigi feltétele rendszerek alapján nem is nagyon lehetett volna számon kérhető. Szóval nagyon nehéz azt mondani, és csatlakozzak a Vince képviselő úrhoz, hogy mi történik most, ezt nem tudott erre senki se válaszolni, mert most már nagyon teljesíteni nincs mit, nagyon nehéz lenne újabb feltételeket támasztani, tehát nincs ennek semmiféle kerete. Annyi hangzott el, hogy az Európai Bizottság biztos abban, de hát persze biztosak voltak eddig is, hogy még ebben a ciklusban, ebben a választási ciklusban, tehát 2024 nyaráig meg fog történni a csatlakozás, de hát erre ugyanúgy nincs garancia.
Szeretném, hogyha erről még beszélgetnénk, hogy mit teljesített, mit nem teljesített, mit kellene még teljesítsen Románia, de maradjunk picit a tanácskozásnál. Hogyan kell elképzelniük a hallgatóknak egy ilyen tanácskozást? Most az Európai Unió bel- és igazságügyi miniszterei találkoztak. Itt éles viták vannak, vagy ez csak a púder és az érdemi rész már lejárt? Most eljönnek, megmutatják a sajtónak, hogy igen, beszélgetnek, de hogy a döntés az, az tulajdonképpen ott a zárt ajtók mögött már megszületett minden tagállamban, és csak jön a belügyminiszter és hozza a certlit, ami rajta van a döntés.
Ez egy komoly vita volt ebben a témában, és az előzetesen jelzett időn túl, lényegesen túl tartott, tehát itt azért van egy viszonylag feszes menetrend, nekünk újságírónak azt mondták, hogy 1:45-kor lesz sajtótájékoztatóhoz képest, majdnem 3 óra volt, amikor kijött a tanács és a bizottság képviselője elmondani, hogy mi történt. A félbe is szakadt az ülés, tehát említetted, hogy Luxemburg és Németország is próbált valamit tenni. Ilyenkor az szokott lenni, hogy külön csoportokra osztják a tagállamokat, tehát nagyjából az, hogy ki kit képvisel, és akkor üljünk le az ellenérdekeltekkel, és akkor próbáljunk így is megegyezni. De hát ez nem sikerült. Még az elnökségnek volt egy utolsó próbálkozása, tehát ugyan azt is megtehették volna, hogy amikor világos volt, hogy Ausztria, a Hollandia fog nemet nyomni, akkor egyszerűen nem teszik fel szavazásra a kérdést, mert minek. A Horvátország esetében lement de az elnökség úgy döntött, hogy akkor mégiscsak szavazunk, és akkor mindenki lássa azt, hogy ki hogy szavaz, és akkor így ez volt a végjáték, hogy Horvátországra megjött az egyhangú támogatás, és akkor a másik két országnál pedig ott volt az egy, illetve a két ellenszavazat, tehát így zárult le ez a mai napirend.
Arató László, Brüsszelben élő és dolgozó Európai Uniós ügyekre szakosodott újságíró, a Naprakész vendége, az elmaradt schengeni csatlakozásról beszélgetünk. Tehát ott tartunk, hogy Romániát továbbra is várják a schengeni övezetben, 11 éve várakoztatják Romániát, 11 éve elhangzik az, hogy ha Románia ezt teljesíti, akkor csatlakozhat, Románia végül teljesíti, mégsem csatlakozhat, lásd a legutóbbi együttműködési és ellenőrzési mechanizmus. A mostani döntés az egész európai intézményrendszer számára kudarc, becsapott két országot Brüsszel, ezt nem én mondom, hanem mondta néhány perccel ezelőtt Vince Laurent európai parlamenti képviselő, aki rámutatott arra is, hogy az ígérete, hogy azt ígérték, hogyha teljesítik a feltételeket, akkor csatlakozhatnak, végül mégsem állta a szavát Brüsszel, és az Európai Unió kudarcáról kell most beszélni, kérdezem, vagy pedig a román diplomácia kudarcáról. Tehát lehetett itt most bármit tenni? Románia elment a falig, vagy nem?
Én azt gondolom, hogy itt behozhatunk a képbe egy nagyobb problémát, ami, tehát ugye vegyük ketté a dolgokat, egyrészt, hogy Románia teljesítette azt, amit neki teljesíteni kell, ezt igazából nem vitatja senki. Tehát ahogy említettük, meg lett erősítve mindenféle mechanizmusok által, megismételték a vizsgálatokat, tehát itt már nem volt, nincs ezen a téren mit tenni. Ugyanakkor a probléma valóban fennmaradt, tehát az illegális bevándorlással kapcsolatos probléma. Hadd idézzek én is egy EP képviselőt, Ottmar Tarász, aki osztrák politikus és az osztrák kormánypártnak a tagja, abszolút nem ért egyet a kormány a döntésével, és azt mondta, hogy ennek a két országnak a schengeni csatlakozásának a vétója az égvilágon semmit nem old meg, mert az igaz, hogy Ausztriára aránytalan nagy teher nehezedik, de szükség van egy közös uniós menekültügyi rendszerre, az lenne a megoldás, és ennek semmi köze nincs a schengeni bővítéshez. És a akkor itt térnék át a másik oldalára ennek a dolognak, hogy az EU-nak a hibája, a hiányossága az az, hogy nem sikerült eddig egy közös menekültügyi rendszert létrehozni, amelyik meggátolná az illegális bevándorlás, az ellenőrizetlen határátlépéseket. Erre ugye van egy javaslata az Európai Bizottságnak, sőt ez már a második, és azt nézzük, hogy 6 éve nem sikerült megoldást találni, akkor ez egy óriási kudarc, de az lenne egy megfelelő ellenszer az illegális bevándorlásra, hogyha lenne ez ellen uniós jogszabály, de nincs. Ami most van és alkalmazzák, az egy olyan jogszabály, ami erre teljes mértékben alkalmatlan, és mindenki tudja róla. Megvan a terv, az elképzelés arról, hogy legyen sokkal erősebb határvédelem, és hogy legyen sokkal hatékonyabb az illegális bevándorlóknak a visszaküldése, ne léphessenek be az Európai Unió területére, de hát a tervekkel ugye még nem egyetlen illegális bevándorlót sem állítottak meg. Ez valamennyi tagállamnak a felelőssége, és egyúttal a kudarca is.
Tehát ott tartunk ugye, hogy a nyugat-balkáni migrációs útvonalra mutogat Ausztria, vagy mutogat Bécs, csak hogy Románia azt mondja, hogy Románia nem része a nyugat-balkáni útvonalnak. A Frontex, az Európai Unió határellenőrzési ügynöksége azonban azt állítja, hogy Románia és Bulgária része a nyugat-balkáni útvonalnak. Tehát, hogy itt is van egy nagy kérdőjel, tehát a két fél két külön dolgot állít.
Igen, a Frontex az úgy csinálja a maga statisztikáit, meg szervezi ennek alapján a munkáját, hogy három bevándorlási útvonalat tart nyilván, és ez a földközi tenger medencéhez igazodik, van egy nyugati, egy középső és egy keleti. És ami a földközi tenger keleti medencétől, ha ránézünk a térképre fölfele van, akkor az ott a nyugat-balkáni útvonal, valóban földrajzilag mi nem szoktuk azt mondani természetesen se Romániára, se Bulgáriára, hogy a nyugat-balkáni államok lennének, de magában a Frontex felosztásában ez így szerepel, és az is igaz, hogy ez az akcióterv, amit javasolt az Európai Bizottság, az tartalmaz Nyugat-Balkánon fellépéseket, de attól nem lesz a török-bolgár határon kisebb a teher. Tehát ez valóban így nem függ össze, ott egy egészen más útot kellene az Európai Uniónak bejárni, egyrészt amit említettem a menekültügyi paktumnak az elfogadásával, másrészt pedig a török hatóságoknak a hatóságokkal való hatékonyabb együttműködéssel, ami nyilván nem könnyű, hiszen tudjuk azt, hogy Törökország időnként helyezik azzal a gondolattal, hogy hány menekült menjen a határ felé, és mennyi ne menjen, szóval nem egyszerű a helyzet azon a határszakaszon is, az EU részben azért ki is van szolgáltatva, és hát hogyha ezeket így végigvesszük, akkor ennek az áldozata az ilyen döntés, ami ugye ezen belül és ezzel összefüggésben létezik, hogy nagyon elegük van az osztrákoknak is egyébként a bevándorlóknak a belső EU-n belüli mozgásával. Ennek köszönhető az, hogy Ausztriában most már olyan számok vannak, mint 2016-ban a menedékérők számát tekintve, holott ugye nyilván Ausztria nem szomszédos ország semmelyik külső határól, amelyiket ez érinteni. Tehát itt most az osztrákok választottak egy olyan módszert, egy problémára való felhívásra, ami nem ebben a fejezetben zajlódik. Tehát azt meg lehet érteni az osztrákoknak, nem tetszik ez a helyzet, itt viszont egészen másról volt szó, hát mondom, vagy gondolom én, de hát ahogy láttam, mások is ezt mondják.
Arató László Brüsszelben élő és dolgozó Európai Uniós ügyekre szakosodott újságíróval beszélgetünk itt a Naprakészben az elmaradt schengeni csatlakozásról. Kezdenek megjelenni a reakciók Romániában, a helyi politikum hogyan reagál Ausztria vétójára. Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes azt írta a Facebook oldalán, hogy Ausztria vétója helytelen, erkölcstelen, észérvektől mentes, szégyentelen politikai játszmára val, igen gyalázatos ez a döntés, amely valamennyi romániai állampolgár az ország területén élő valamennyi közösség ellen irányul. A dűszavai ezek, vagy tartalmaznak igazságmagokat?
Nyilván fel lehet benne fedezni azért az érzelmeket is, tehát meg is lehet érteni. Tehát itt azért nézzük ezt úgy is, hogy, hogy eddig az Európai Unió azt mondta ennek a két országnak, hogy minden rendben van veletek, tehát akikkel tárgyalhatott Románia és Bulgária, ugye, akik végrehajtják az uniós döntéseket, tehát az Európai Bizottság képviselőivel, akkor lefolytatják a különböző tárgyalásokat, azt hallották, hogy minden oké, a tagállamok részéről is jött a biztosítás, és ehhez képest pedig egy ezzel teljesen ellentétes döntés. Tehát ez valóban ez egy arcúcsapása, ezt mondta is a belügyi biztos Ylva Johansson, hogy tulajdonképpen teljes mértékben megérdemelné mind a két ország a schengeni csatlakozást, és ami történt velük szemben, az nem egy igazságos dolog. Tehát itt szerintem még, ahogy Vince Lóránt is mondta, itt el fog fajulni még a vita, tehát amit Kelemen Hunor mond, annak még lesz oda-vissza folytatása olyan szinten, hogy azt tudom, hogy jövő héten már az Európai Parlament plenáris ülésén is téma lesz ez a mostani fejlemény, úgyhogy az európai politikában lesz ennek folytatása. Nagy kérdés, és tényleg felszokott ilyenkor merülni, hogy egy ilyen döntést követően az érintett országok, Románia és Bulgária, milyen válaszokat adhatna. Tehát hogyan lehetne akár más területen ezzel szemben fellépni, vagy idézőjelesen visszavágni. Ugye itt a politikusoknak a vérmérsékletétől függ ez a dolog, meg hát nyilván olyan kérdésekben, amik nem ide tartoznak, nem elegáns más területen úgymond bosszút állni, de hát az is igaz, hogy ez a politikai eszköztárnak a része, bár ugye feltételezem, hogy ez annyira váratlanul érhette akár a román, akár a bolgár diplomáciát, hogy nem is tudtak fölkészülni arra, hogy valamiféle más tárgyalásokon jelezzék azt, hogyha ti így, mi úgy. Ez is egy elfogadott, de bevett gyakorlat a tagállamok egymás közötti dinamikáját tekintve. Szóval szerintem sokszor fogunk még erre a témára visszatérni akkor is, amikor nem erről a témáról fogunk beszélni.
Hát az osztrák kancellárnak a Facebook oldalát a Digi24 hírtelevízió beszámolója szerint már elárasztották a román állampolgároknak a gyalászkodó üzenetei, tehát hogy egy ilyen reakció már megszületett. A hazai médiában felmerült már az is, hogy igen, bojkottálni kellene az osztrák cégeknek a termékeit. Osztrák üzemanyag töltőállomás van Romániában, nem kellene ott tankolni, de nem erről szól a mai beszélgetésünk, hogy ötleteket adjunk. Szavazás, volt egy döntés, és erről a döntésről azt mondják itt a román közvéleménynek egy része, hogy Ausztria tulajdonképpen Oroszországnak a kezére játszik, és Marcel Ciolacu, a kormány nagyobbik erejét adó szociáldemokrata pártnak az elnöke is ezt mondja, hangsúlyozva, hogy az osztrák vétó teljesen Európai Unió ellenes döntés. És felmerül a kérdés, hogy kinek a kottájából játszik Bécs? A Kremlnek a kottájából, vagy saját belpolitikai problémáit igyekszik kendőzni, mint ahogy arra az elmúlt időszakban nagyon sokan, nagyon sokszor rámutattak.
Igen, én az utóbbit hallottam már többször, és ez nem csak Ausztriára igaz, de például Hollandiára is igaz, hogy ez az illegális bevándorlás az abszolút egyrészt egy belpolitikai téma több tagállamban, olyanokban is, akik nem fronton számítanak, de tény, hogy problémát jelent, hiszen az embereket zavarja a jelenség, zavarja mindenhol. Más kérdés, hogy a kormányok ebből hogy tudnak, vagy akarnak profitálni. Az egy fontos szempont, hogy minden olyan ügyben, amikor az európai egység megtörik, és most ez történt, és ez a politikai kudarc ebben, ott a más hatalmaknak ez egy sikerélmény, ez egy jó leső érzés, hogy lám-lám, beszéltek ti az egységről, aztán mégsem vagytok képesek ilyen döntéseket meghozni. Ez a politikai hitelességét, a kiszámíthatóságát, a nemzetközi életben betöltött súlyát igenis befolyásolja, nem csak ebben, hanem más hasonló esetekben is az Európai Uniónak, úgyhogy ezzel is szembe kell majd nézni akár az osztrák, akár a holland kormánynak, hogy ezek a támadások is meg fogják őket találni, hogy ők az európai egységet ilyen módon bomlasztották, úgy, hogy és akkor még térjünk vissza, ugye, ugyanilyen, amiről már megemlékeztünk, hogy formailag nem lehetett nekik abban a mederben kifogásuk a román és a bolgár csatlakozással szemben, ami ezt az egész folyamatot jellemzi, tehát itt ugye arról beszélünk, hogy a feltételek ki vannak pipálva, és a tagság elmaradt.
Egyébként elhangzott nagyon sokszor itt Romániában az elmúlt években, hogy az MCV jelentésnek, az együttműködési és ellenőrzési mechanizmusnak tulajdonképpen technikai értelemben semmi, de semmi köze nincs a schengeni csatlakozáshoz, mégis erre mutogatott minden ország, és akkor feltették a kérdést, hogy na, ha majd megszűnik az MCV jelentés, megszűnt, akkor mire fog mutogatni Hollandia, mire fog mutogatni Ausztria, Finnország, Svédország, sorolhatnám az ellenző országokat, és lám megvan, hogy mire mutogatnak. Még egy picit visszatérnék azonban én az Európai Uniós Egységre, amely úgy tűnik, hogy elkezdett bomladozni, és sokszor elhangzott február 24-e óta az európai szolidaritásnak az eszméje, a közös civilizációnk csúcsa, meg stb., de mintha ebben a kérdésben tényleg nyoma sem lenne az egységnek, és mindenkit csak és kizárólag a saját kis érdekeit nézi, vagy saját nagy érdekeit, mármint belpolitikára gondolok. És akkor Romániának, Bulgáriának milyen esélyei vannak? Mert mindig lesz valahol választás valamelyik országban, tehát sosem jön el az az ideális állapot, amikor hát majd csend van, és Románia nyugodtan besétálhat a schengeni övezetbe.
Igen, ez tényleg így van, tehát lehet majd új választás, bár mondjuk Hollandiában különösen későn lesz, tehát ott tavaly volt, ha jól emlékszem. Szóval viszont Hollandia tipikusan az ország, ahol mindig van, vagy 6 párt, amelyik próbál, vagy alkot koalíciót, szóval ott eléggé képlékeny mindig a belpolitikai helyzet, aztán általában mégis mindig Mark Rutte lesz a kormányfő, legalábbis az elmúlt évtizedben ez körülbelül mindig így volt. Szóval igen, tehát ezt egy, ha ez a kifogás, tehát hogyha az illegális bevándorlás, ami ugye nem része ennek a témának, mert hogy valóban az összes feltételeken túl vagyunk, megerősítették, tehát tényleg nem lehet már erre hivatkozni, és azért lássuk azt, hogy a többi ellenző, tehát valóban Finnország vagy Németország fokozatosan kihátrált ebből az egész ügyből, ahogy egyre biztosabbá vált a feltételek teljesülése, egyedül Hollandia ragadt bele ebbe, illetve Ausztria belépett még mellé. Tehát itt azért ez volt egy váratlan fordulat ebből az egész ügyben, tehát a hollandokat még talán ki lehetett volna valahogy békíteni, de hogyha van egy másik támogató, akkor úgy már sokkal nehezebb a helyzet, hanem hogyha most arról van szó, hogy az osztrákok, hollandok erre hivatkoznak, akkor ezzel kellene valamit kezdeni, és ez az, ami egy sokkal nagyobb szelet, egy sokkal nagyobb falat az európai migrációs jogszabálynak a elfogadása, működtetése, de hát ez évek, tehát eddig sem sikerült ezt meglépni, nem látszik azt, hogy a közeljövőben ez megtörténne, bár a probléma az adott, és hát épp erre mutatnak rá a hollandok, meg az osztrákok is, csak éppen rossz helyen, de hogy a probléma adott, és a problémával valamit tenni kellene, mármint azzal a problémával, és hát megint csak ott tartunk, hogy itt egy 27 tagállamos megoldásra van szükség, vagy pedig hát az ugye sokszor lehet azt hallani, hogy akkor szakítsunk a vétónak az intézményrendszerével, és akkor legyen minősített többségi döntéshozatal, például ebben a kérdésben is, tehát ez is egy létező vagy járható út van, és erre törekszik.
Van még 2,5 percünk, és félig megelőlegezted a választ a záró kérdésemre, hogy mi következik ezután, kezdődik minden előről, vagy egy ideig nem lesz ez téma, mert az elmúlt időszakban sokszor elhangzott itthon az, hogy most van megfelelő környezet a csatlakozáshoz, mint a rakétakilövésnél az időablak, amely ha bezárul, akkor majd nagyon sokat kell várni egy következőre. Tehát akkor most megemésztjük az, ami történt, azt, ami történt ma, és várakozó álláspontra kell helyezkedni, vagy már ma este el kell keményen kezdeni dolgozni?
Szerintem az utóbbi, tehát nem fog lekerülni a napirendről, tehát hogyha majd túl leszünk valóban az indulatokon és a jogos felháborodáson, akkor utána megy tovább az élet, ami azt jelenti, hogy ugye ebben a fél évben a cseh elnökség nagyon felkarolta ezt az ügyet, és most ebben a helyzetben a következő svéd elnökségnek is prioritása lesz a schengeni csatlakozás, a schengeni bővítés, tehát szerintem nem fog elsikkadni a dolog, hanem vissza fog kerülni a belügyminiszterek napirendjére, és akkor nyilván folyamatosan különböző formában fognak nyomást gyakorolni akár a hollandokra, akár az osztrákokra, hogy akkor mondjátok el, hogy mi bajotokon, és azon hogyan tudunk segíteni, és akkor abba az irányba is történnie kellene előrelépésnek. Tehát ez a mostani eset, ez rávilágított más problémákra is, úgyhogy a helyzet nem vált egyszerűbbé, nem vált könnyebbé, sőt, bonyolultabbá vált. Tehát ez a felelősségük a politikusoknak, hogy ezen próbáljanak segíteni, és ne legyenek egymásra megsértődve, mert aztán azzal tényleg nem megyünk előre. Szóval én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság is napirenden fogja tartani a kérdést, és a következő svéd elnökség is az elsődleges szempontok között fogja kezelni, ami azt jelenti, hogy továbbra is téma, megoldandó feladat lesz.
Legyen ez a zárszónk. Arató László, Brüsszelben élő és dolgozó újságírónak köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót kívánok!